Töröcsik Éva vagyok, és egy hevesi kisfaluban születtem, még a szocializmus idején egy nagyon vallásos családban. Az én nagymamám és nagypapám, amikor összeházasodtak, elmentek Mátra, Verebély, Szentkútra, ahol a születendő gyermekeiket felajánlották a Jóistennek. Egy nagyon érdekes hely ebből a szempontból nekem Szentkút. Bármikor, amikor ott járok, akkor mindig arra gondolom, hogy azok a falak ismerték az én nagyszüleimet. Minden évben a Jóisten elé tették a sikereiket, meg a sikertelenségeiket is, és erőt kértek ahhoz, hogy a következő évet is végig tudják csinálni. És amikor édesanyámék összeházasodtak az 50-es évek közepén, akkor ők ugyanezt tették az édesapámmal, elzarándokoltak Szentkútra, és ott a családunkat felajánlották a Jóistennek. Ők már nem tudtak évente zarándokolni. A nagymama nagyon keményen tartotta egészen haláláig azt, hogy mindennapi imádságainkat reggel, este végigcsinálja, és hétvégén a vasárnapi szentmisén az egész család ott legyen. Nagyon jó volt őt látni, mert nem csak imádkozott és templomba járt, hanem ő a mindennapi életében is megélt a szeretetet, amit én azt gondolom, hogy a Jóisten kegyelméből kapott. Tehát így nőttem fel, így voltam első áldozó, így voltam bérmálkozó. Emlékszem, otthon ültem egy széken, és arra gondoltam, hogy most már nagy vagyok. Lehet, hogy igazán felnőttem. Nagyon szép élményem volt ez. Mind a mellett, hogy ebben az időben egy olyan atya szolgált ott az egyházközségünkben, aki nagyon szigorú volt, sokszor veszekedett velünk, büntetett bennünket, hogyha rosszabb elevenek voltunk. Nem az az élmény maradt meg benne a bérmálkozásra, első áldozásra felkészülés kapcsán, hogy ha én megyek a templomba, akkor az egy szép és jó hely, ahol megnyugvás van, ahol szeretet vár engem, hanem mindig egy belső feszültség volt, hogy hú, most, hogyha megérkezik az atya, akkor most mit fog mondani, most éppen miért fog kiabálni, most éppen miért fog megbüntetni. A nagymama nyugalma és szeretete otthon, és az ő hite a Jóistenben, plusz a templomnak ez a fajta milliója számomra nagyon ellentmondásos volt. A szentmiséken nagyon sokszor hallhattuk azt, hogy milyen rossz hívői vagyunk mi a falunak, mert nem tudunk mindenkit elvinni a templomba, és csak ennyien vagyunk. Persze nekünk mondta, de nem nekünk szólt. Én akkor még tizenévesen ezt nem értettem, hogy nem nekem szól, hanem azoknak, akik nincsenek ott, csak úgy tudja elmondani, hogy nekem mondja, hát hogyha egy picikét majd továbbadom, de én ezt nem így értettem, hanem úgy, hogy engem bánt, pedig én ott vagyok, és én milyen rendes és aranyos vagyok. Így aztán tizenéves korom vége felére azt mondtam otthon, hogy én nem szeretnék a szentmisére menni, és aztán így szépen elmaradtak a heti szentmiséim. De nem mondom, hogy a Jóistenbe való hitem az megváltozott volna. És aztán jöttek az egyetemi évek, amik idején egyáltalán nem jártam templomba. Én nagyon-nagyon keveset imádkoztam. Ráadásul én matek-fizika szakon kezdtem az egyetemen, és programozó matematikus lettem, amiben nagyon-nagyon ilyen 0-1-es kategória volt, tehát valamit vagy látok, vagy nem látok, ami ezen túl van, arra már azt mondták, hogy ez nem biztos, hogy van. Én azt gondoltam, hogy lehet azért valami, mert otthonról azért az ember nem ezt hozta, de nem szálltam vitába abban az időszakban még. A Jóisten azonban egy nagyon gondoskodó atya, úgyhogy ő mindig gondoskodott arról, hogy amikor már elég messze távolodtam tőle, akkor egy kicsit tereljen az én utamon. Amikor a gyerekeim születtek, akkor több olyan emberrel is megismerkedtem, aki végül kiderült, hogy nagyon mélyen vallásosak és nagyon jó barátaim, de erről nem beszéltünk az elején, csak megismerkedtünk a gyerekeim kapcsán játszótéren, orvosi rendelőbe itt-ott-amott. Rendszeresen találkoztunk és beszélgetünk, mai napig tartjuk a kapcsolatot. Ma azt mondom, hogy az ember figyeli a mindennapi életét, hogy milyen emberek kerülnek az életébe, milyen dolgok történnek vele, akkor mindig lehet látni a Jóisten gondoskodását. Persze akkor nem ezt mondtam, hanem jaj, milyen érdekes, hogy most éppen vele ismerkedtem meg, és most már a harmadik ilyen emberrel, és úgy nagyon azon azért nem gondolkoztam, hogy vajon miért is van így. Ma már tudom, hogy ez egy atyai gondoskodás volt. Első házasságomból két gyermekem született, és a második gyerekem születése után elváltunk. Egészen pontosan a párom döntött úgy, hogy nem szeretne a családban maradni, és én ott maradtam két pici gyerekkel. Úgy, hogy előtte nekem volt egy pár évvel egy elég súlyos betegségem, az egyik oldalam gyakorlatilag lebénult. Ezek az évek a 90-es évek eleje, amikor ugye rendszerváltás volt, és az ember fiatalon, nagy lendülettel mindenféle munkába kezdett, családot alapítottunk, és én mindenhol maximálisan meg akartam felelni, anyaként, társként, és ez az egészségemre ment. Nagyon nehéz volt ezzel is szembesülni, de még mindig nem fordultam a Jóistenhez, viszont amikor a válásunk bekövetkezett, akkor ott maradtam két pici gyerekkel, gyesen voltam elég kicsi jövedelemmel, munkanélkül. Azt láttam, hogy a meglévő családi házunkat egyedül nem fogom tudni fenntartani, és hogy valószínű nőként, társként, feleségként, anyaként nem feleltem meg. Az embernek ilyenkor a önértékelése nem a csúcson van. Akkor egy olyan helyzetben voltam, hogy ahogy visszaemlékszem a bélmálkozás előtti állapotomra, hogy mennyire örültem, hogy nagy lettem, itt emlékszem arra a pillanatra, amikor ültem egy nagy fotelünkbe, és akkor arra gondoltam, hogy itt vagyok én, meg van a két gyerekem, és hogyan tovább. Fogalmam sincs, hogy holnap mit teszünk, vagy hol alszunk. Nem tudom, hogy mit csináljak. És akkor, ahogy így üldögéltem, akkor azt mondtam, ó, Istenem, és emlékszem arra a pillanatra, hogy tényleg, hát itt van a Jóisten, miért nem kérem az ő segítségét, és miért nem akarok én vele kapcsolatban lenni. Mivel emberi ésszel nem láttam az utat tovább, elkezdtem imádkozni. Először a szokásos imádságokat mondtam el, mi atyánkat nagyon sokszor, rózsafűzért nagyon sokszor, hogy egyesen voltam otthon pici gyerekkel, tehát tettem a napi dolgomat, és közben imádkoztam. Nem történt semmi. Aztán egy idő után azt mondtam, hogy akkor Uram, elmondom, hogy mit szeretnék. Szeretném, hogy családban, boldogságban, nyugalomban és egészségben tudjon élni a családom, gyerekeim, én, valahol. És ennek az lett a következménye, hogy a válásunk egy viszonylag nyugodt válás volt, és fél év alatt új helyre költöztem, új munkahelyem volt, és a következő fél évben megismertem a második páromat. Jóisten meghallgatta a kérésemet, és még plusz megkaptam hozzá azt, hogy az én második társam egy teljesen béna ember volt. 18 évesen sérült meg. A fejét tudta egyedül mozgatni, sok gyógyítási periódus után képes volt enni egyedül, telefonálni egyedül. Emlékszem egy olyan pillanatra, amikor azt kellett eldöntenem, hogy akarom őt társamnak, vagy sem. A környezetemben, a családomban mindenki azt kérdezte, hogy tesz jól végig gondoltad? És mondtam, igen. Tudni biztos? Mondtam, hogy igen. Mert azok a kérdések, amik ezek után jöttek, azokat én nem tettem fel. Tehát hogyan fog tápolni, hogyan fogunk megélni, hogyan lesz ő apja a gyerekeimnek, és még sorolhatnám ezeket a kérdéseket, ez nem merült föl. A Jóisten humora, hogy kaptam egy embert, aki az én vágyaim szerinti ember volt, de pluszban megkaptam azt, hogy egy ápolásra szoruló volt. A Jóisten azt látta, hogy én képes vagyok arra, hogy ezt megcsináljam, plusz még kaptam azt, hogy ő egy teológiát végzett valaki volt. Olyan értékes embert kaptam az ő személyében, aki emberként, apaként, társként, férfiként abszolút példája és mintaképe a mai napig a gyerekeimnek. Két fiam van, nekik ez egy abszolút férfi példa, egy abszolút apa példa, ahogy a nő élte velünk az életünket. Az életünk nagyon szépen alakult, és a gyerekeinket is nagyon szépen neveltük. Gábor nagyon-nagyon tudta azt értékelni, hogy családja van. Nagyon sok minőségi időt adott nekünk. Sok mindenben egyeztünk, de azt mondtam neki, hogy én nem szeretnék mindig a templomban ülni. Az ugye azt jelentette az én számomra, hogy én minden héten 5 szent misére elvittem, elkísértem, sőt a gyerekeink is ott maradtak vele, de én nem. Én mindig felálltam és eljöttem. Nekem a gyerekkori képemben az alakult ki, hogy igen, ott valószínűleg egy ilyen összakáló öreg úr van, aki nagyon szigorú és nagyon büntet, és hogyha rosszat csinálok, akkor bántani fog, és ezt nagyon nehezen tudtam átváltoztatni. Ma már nagy szeretettel megyek bármelyik templomba is, de nehéz volt ezt átalakítani. A párom mellett élve többször megtapasztalhattam a Jóisten segítségét. Utólag látom, hogy ezek is mind olyan szituációk voltak, amikor nagyon határozottan a Jóisten azt akarta nekem megmutatni, hogy ő tud nekem segíteni, ha nagyon nehéz helyzetben vagyok. Gábor több célt kitűzött magának az életben. Szeretne nyelvet tanulni, szeretne diplomát szerezni, és még volt egy vágya, hogy önellátó legyen abból a szempontból, hogy anyagilag senkire ne szoruljon, tehát olyan munkája legyen, amiből ő magát és a családját is, és a terveit is mind meg tudja valósítani. A tervei szépen valóra váltak. Ő létrehozott egy eléggé nagy céget. A cégünkben 140 olyan ember volt, aki egyébként nem dolgozhatott volna. Nem voltak alkalmasak, vagy azért, mert szellemi fogyatékosok voltak, vagy azért, mert mozgásukban korlátozottak voltak, vagy bármi oknál fogva, ők már egyáltalán nem kellettek sehol. Azt is mondta, hogy szeretne paralimpikon világbajnok lenni. Persze mindenki mosolygott, olimpikon mit tudna csinálni? Persze viccelődtünk, hogy távolban nézésben versenyezhet, de nagyon szorgalmasan kereste azt, hogy mit tud csinálni, és végül is a bocsát találta meg, a bocsa egy labdajáték, és 2002-ben a világbajnokságon a világ 5. legjobb játékosa volt ebben a sportban, és a világ ranglista 5. helyén állt. Azért beszélek múlt időben, mert 2003-ban meghalt, úgyhogy már kvalifikálta magát a 2004-es aténi olimpiára. Tehát olimpikon jelöltként halt meg, minden vágyát meg tudta valósítani. Amikor Gábor meghalt, ültem a nappalinkba, és arra gondoltam, hogy megint egy olyan mélyponton vagyok, amikor megint nagyon egyedül vagyok, és fogalmam sincs, hogy mi lesz tovább. Akkor volt egy nagyon meghatározó élmény, ami a mai napig erőt ad. Ahogy ültem a kanapén, az volt az érzésem, hogy odaül mellém valaki. Nem láttam senkit, viszont mély nyugalom érzésem lett. És az a gondolatom volt, hogy itt most valami véget ért, egy új dolog kezdődik, de mindig itt vagyok veled. Ez az az élményem, amitől kezdődően aztán igen rendszeresen imádkoztam. Onnantól kezdve kezdődött az az időszakom, amikor már tudatosan a Jóistennel nap mint nap leültem beszélgetni, és aztán kezdtem az egyház felé fordulni. És szépen jutottam el odáig, hogy ma már a Mária Rádió önkénteseként dolgozom. A Sapientia Hittudományi Főiskola hallgatója vagyok, és a páromnak köszönhetem, hogy coach vagyok. Ez egy segítő szakma. Egy cél érdekében segítek valakit, hogy oda könnyebben, gyorsabban el tudjunk jutni. Különböző technikákat, de legfőképpen azzal, hogy akivel együtt dolgozunk, és aki a célját szeretné elérni, megnézzük, hogy mire képes, és hogyan tudja elérni a célját, és az én tudásomat, az én segítségemet hozzáteszem az ő tudásához, és ezáltal ez gyorsabb és könnyebb a céljához való jutása. Elég sokan keresnek, és nagyon szeretem, legfőképpen azért, mert mindig sikeres vagyok. Mert azok az emberek, akikkel foglalkozom, azok mindig előre tudnak lépni egy picit.
Mi az, amire vágysz még? Mi az, amit szeretnél elérni?
A gyerekeim most már lassan kirepülnek a fészekből. 17 éves a kisebbik gyerekem. Nagyobbik gyerekem már teljesen önálló. Nagyon szépen sikerült őket fölnevelni, és azt gondolom, hogy a Isten segítségével hasznos emberek lesznek. Néha olyan sok minden van az életemben, hogy úgy szeretnék egyszer elvonulni egy kolostorba. Csöndben, nyugalomban, mindenki hagyjon engem békén. Jártam jó néhány kolostorba megnézni, hogy milyen egy kolostori élet, és milyen egy szerzetes rend. Nem leszek szerzetes, legalábbis a mostani döntésem szerint, de ki tudja, a Jóisten még lehet, hogy ilyen irányba fog vezetni. Egy biztos, hogy szeretnék egy olyan helyen élni, ahová az emberek, hogyha hozzám jönnek, akkor megnyugvást találnak. De még nem vonulhatok ennyire el a világtól. Coachként dolgozva, sok-sok gyerekkel foglalkozva, most az egyik legfőbb feladatomnak érzem, olyan 3 éve, hogy az oktatási rendszerünkben tegyünk egy olyan fajta változást, hogy az életre tudjuk nevelni a gyerekeket. Tehát, hogy mik azok a dolgok, amik fontosak az életben, és hogy lehet erre őket megtanítani. Például a mai világban nem tanítunk háztartással kapcsolatos dolgokat a nőknek, családalapítással kapcsolatos dolgot a fiataloknak. Van a gazdasági életben egy csomó olyan dolog, amit kellene, hogy ismerjünk, de nem ismerünk a hitelek, a bankoknak, a biztosítók működésen, pénzügyekkel hogyan kell bánni, vagy azt, hogy egy család, egy háztartás olyan, mint egy gazdasági társaság, amiben vannak kiadások és bevételek, és ezt hogyan lehet jól csinálni. A felelős gyerekvállalás, hogyan neveljük a gyerekeinket, mire neveljük a gyerekeinket. Igyekszem társakat keresni és megtalálni, akik ugyancsak fontosnak érzik azt, hogy az életre neveljük a gyerekeinket. Mondok egy érdekes történetet. Az én nagypapám és nagymamám 1919-ben házasodott össze, és az örökségükből megmaradt egy könyv. A könyvnek az a címe, az Életkönyve. Nagypapa és a nagymama kapta ezt 1919-ben a plébános atyától, és tele van olyan információkkal, ami az életükhöz, a családalapításhoz fontos. Az akkori világ fontosnak tartott dolgai, hogy kell viselkedni a munkahelyen, a családban, benne volt a pénzügy, az asszony hogy legyen asszony, a férfinak mi a dolga, hogyan kell a gyerekeket nevelni, az egészségre hogy kell odafigyelni, és így tovább, és így tovább. Tehát ami az élethez fontosnak érződött akkor, ma sincs ilyen könyv. Lehet aktualizálni. Amikor valaki azt kérdezi tőlem, hogy mennyiért dolgozom, coachként mennyi az óradíjad, akkor ott én kell, hogy mondjak egy összeget, mert hogy valamiből élni kell ebben a világban. Nagyon sokszor azt mondtam, hogy legszívesebben ingyen tenném. Nem tehetem sokoknál fogva, de az életemben van 2 olyan terület, ami nagyon fontos számomra, és önkéntesen teszem. Az egyik a Mária Rádió. A Mária Rádióban egyrészt műsorokat szerkesztettem, másrészt meg a mindennapi életbe is belefolyók, recepción dolgozom, gazdasági dolgokkal foglalkozom. A másik ilyen terület, az pedig a halmozottan hátrányos helyzetű családoknak a támogatása és segítése. Főleg gyerekek, ugye, mert ők kerülnek velem kapcsolatba. Ennek kapcsán találtam rá Bőte Csaba testvére Erdélyben, úgyhogy most már jó néhány éve őt támogatom. Anyagilag legtöbbször a munkámmal. Egy évben egy hónapot szoktam körülbelül náluk tölteni, megosztva a téli szünetbe, karácsony után a legrászorulóbb gyerekekkel szoktam ott lenni, és nyáron is szoktam 2-3 hetet náluk tölteni. Na jó Istennek, köszönök mindent. Imádkozom mindig a Jóistenhez, hogy találjunk egymásra azokkal, akiknek ajándékai tudunk venni egymás életében.
Kedves hallgatók, Törőcsik Éva tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Mária Rádió, a lélek hangja.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsora a teremtett világ védelméről.